Következő műsorunkban Judit nővér a Szent Ferenc kisnővérei rendtagjának elmélkedését hallhatják, melynek címe Minnyájan testvérek. Az elmélkedés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban a mai este is, a következő podcast adásunkon. És nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm közöttünk Judit nővért, aki jó messziről érkezett hozzánk, egy nagy tapssal köszöntsük őt. Judit nővér talán a regnumi körökből lehet sokaknak ismerős, illetve megbeszéltük az elején, hogy ide járt a központi szemináriumban, mármint a hittudományi karának a részére, és tehát ismerősnek itt a belvárosi terület, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ilyen hosszú utat megtettél azért, hogy egyre közénk és mesélj arról a misszióról, amit végeztek. Köszönöm szépen még egyszer, és szeretettel köszöntünk téged, és át is adom neked a szót, és kérlek, mesélj mindarról, amit szolgálatban vagytok, és amit végeztek nap, mint nap.
Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, és arra gondoltam, hogy nagyon röviden előszóban egy picit így arról mesélnék, hogy honnan is jöttem, milyen családba születtem bele, hogyha fiataloknak beszélek, és mondjuk nem annyira templomba járók, vagy nem annyira vallásosak, akkor néha azt érzem, hogy UFO-nak nézek ki, aki így lepottyant valahonnan, ami furcsa a szerzet, és akkor azért szoktam a családomról mutatni képeket, hogy bizonyítsam, hogy nem, valódi húsvér ember vagyok én is, csak meghívott az úr, de erről majd szeretnék mesélni, úgyhogy röviden, gyorsan, csak egy kicsit így bemutatkoznék, mondom így a szeretünk zenélni mindenféle hangszeren, és avval a szerencsében volt részem, hogy egy csomóféle külön órára zenei sport, kamarazenélés, kézilabda, lányfoci, szóval mindenfélét űzhettem. Még nem egyszer csak a Ferences gimnáziumban találtam magamat, ahol már nem nagyon volt idő, hogy mindenfélére járjak, úgyhogy a regnóm volt az egyedüli, ami kitartott és bírta a strapát. Viktor atya is az osztályfőnököm volt egy darabig pont, mielőtt a nagy balesete lett volna. És hát nem tagadom, szerintem van köze a Ferences gimnáziumnak ahhoz, hogy én belőlem Ferences lett, már csak azért is, mert Szent Ferenccel nagyon elfogult vagyok, és nagyon különösen kedves számomra, azt hiszem főleg a derűje. Szóval ő nem egy ilyen savanyú szent, aki így, nem tudom, böjtöljetek, szenvedjetek, vagy ilyesmi, hanem úgy vidám. Nagyon büszke vagyok a legkisebb fogomra, ő pedig ilyen designerséget tanult, és kirakat rendező versenyen is mindenféle helyezetteket ért el, szóval ennyi, azt hiszem, így elég is a családomról, ez lett volna röviden. És akkor utána, a Ferences gimnázium után, meg azt gondoltam, hogy én is angoltanár szeretnék lenni, mint anyukám, és az angol az azért jó, mert meg lehet belőle élni. A hittan, mert ez volt a másik szakom, hittan tanár, az meg jó a léleknek, úgyhogy én ezt így nagyon kitaláltam meg, hogy majd családom lesz, meg ilyesmi. És már egyetemista voltam, Pázmány volt egyébként az angol szakon, ott kezdtem, mert ott tudtam párosítani a hittantanársággal, és körülbelül már másodéves voltam, amikorra már jó katolikusként, jó regnumiként bizonyára sokszor mondták, hogy hát kérdezzük meg a jó Istent, hogy mit akar az életünkkel, családra vagy szerzetességre hív minket az Isten. És hát így jó, megkérdeztem, de így körülbelül az volt bennem, hogy de családosnak akarjál, légy szíves, tehát hogy nem olyan kérdés volt, ami úgy igazából kérdés volt. És így, hogy ide járhattam a központi szeminárium kispapjaival együtt tanultuk a teológiát, az is nagyon izgalmas volt, hogy sokan megkérdezték, tanárok is, hogy apát szakas lenni, mondtam, nem, hát kellenek a rendes, családos, hiteles keresztények, nem lett mindenki, nem tudom, pap vagy szerzetes, Bár a Szentek Illét egyébként szerettem olvasgatni, de kifejezetten kikerestem belőle a családos szenteket. Hát nem ár, hát hogy beszéljünk így az életről, meg mindenről, ha mást élünk. Na, zárójel bezárva. Szóval, hogy bennem így elég határozottan az volt, hogy családot szeretnék, és azt sem rejtem vék alá, hogy minden szuper hátterem ellenére, tehát ökumenikus általános iskolába jártam, regnumba járhattam, szóval ilyen nagyon burok-burokban nőhettem föl, és sokszor meghívtak papokat, szerzeteseket is, így regnum alkalmakra is, és mégis kamaszkoromra valahogy az volt bennem, hogy hát nem győztek meg. Nem vagyok benne biztos, hogy ilyet az Isten kér. Nem lehet, hogy csak mi találjuk ki nagy buzgalmunkban. Szóval úgy egy kicsit úgy megkérdelőleztem azt is, hogy van ennek létjogosultsága, hogy hát egészséges és normális dolog-e. Azt hiszem ez volt az alapvető kérdésem. Úgyhogy bár az nagyon tetszett, amiket így jófejpapok meg szerzetesek csináltak, konkrétan mások szolgálatában, de így abba belegondolni, hogy ne legyen az embernek társa, párja, hát kérdéseket, kétségeket és kételyeket szültek bennem. És 2007 karácsony előtt ültem a Szentmisén. Egy szuper jó, zárójelben mondom, egy szuper jó, mondjuk így, hogy plébániai közösség, vagy egyházközség volt. Rengeteg buzgó és tettrekész és tenni akaró család volt ott, akik így, nem tudom, én gyerekként szerettem misére járni, kicsit ilyen mennyország élményem volt, hogy ott minden felnőtt így szeret minket, szóval hogyan nagyon jó volt. Na, szóval ott ültem a misén, és hallottam egy ilyen belső hangot, hogy neked nem a hagyományos család lesz az utad, hanem valami más. És az volt a döbbenetes, hogy az összes kétségem, félelmem és kételyem egy csapásra eltűnt. Tehát emiatt, amikor ezt így észrevettem, hogy de hát hol vannak a szokásos kis félelmeim, ilyenek például, hogy és mi lesz majd, ha látom mások gyerekeit szaladgálni, nem fogom-e megbánni. Szóval, hogy volt sok kételyem és kétségem, és ezek egy csapásra eltűntek, és ezért gondoltam azt, hogy akkor ezt csak az Isten csinálhatta, mert ezt én magamnak nem tudom megszervezni. Sőt, azt sem tudom megszervezni, nekezik el félni, mondjuk két pillanat múlva, amikor még eszembe jut száz dolog, hogy mi miatt lehet félni. Szóval annak örvendeztem 2007 karácsony előtt, hogy szólt hozzám az Isten, de király. És akkor így meséltem anyukámnak, és akkor így mondta, hogy jól van, kislányom, majd elmúlik. Ez azt jelentette, hogy nem hitte el, hogy hozzám tényleg az Isten szólt. Úgyhogy így mondogatnom kellett sokszor, hogy de mondom, nem én találtam ki, hidd már el. És akkor már így a két ünnep között jártunk, amikor jött egy saját gondolatom, hogy oké, uram, te mondjuk azt mondod, hogy ne legyenek saját gyerekeim, meg családom, de mi lenne, ilyen alkudozás fázisa, mi lenne, ha találnék egy hasonló fiatalembert, aki szintén a te örömhíredet akarja terjeszteni, és evangelizálni, és nem tudom mi, és akkor mondjuk nem lennének gyerekeink, zárójel nagyon naív gondolat volt, zárójel bezárva, de jó ötletnek tűnt. És akkor jött rá az úr válasza, mert 2008. január 5-én, tehát van konkrét dátum, akkor pedig éppen a Székely János atyát, szerintem mindenki ismeri, ott volt a környékünkön egy plébánián, és így családilag jó barátunk volt, még a református apukám is szerette hallgatni, pedig ő is aztán mindent így is megkérdőjelez. Szóval az ő püspökké szentelési szentmisélén voltunk családilag Esztergomban. És akkor megint csak a Szentmisén, zárójel, veszélyes dolog Szentmisére járni, zárójel bezárva, azt találta mondani az úr, hogy ne keress mást. Én foglallak le magamnak, én foglak boldoggá tenni. Tehát nem kell kiskapukkal, meg mindenféle egyéb megoldásokkal megszervezni, hogy majd hogy leszel boldog. Tehát körülbelül ilyen eljegyzős élményem volt, hogy mint akinek így megkérték a kezét, lefoglaltak, potyogtak a könnyeim, azt se tudtam, mi zajlik körülöttem, teljesen így szerelmes voltam. Ez volt a következő döbbenetes dolog, hogy lehet úgy szerelmesnek lenni valakibe, hogy nem látod, nem hallod, nem tudod megfogni, Hát mondom, ilyen nincs, ha megvan, akkor még a szerelemről se kell lemondani, milyen király. Szóval az történt, hogy ott én majdnem kipukkadtam a nagy boldogságtól, abszolút nem éreztem azt, hogy így jobb lennék bármelyik regnumi társamnál, vagy barátomnál, vagy nem tudom, tehát nem imádkoztam többet, nem csináltam semmi extrát, tökre nem értettem, hogy miért pont én, meg Jézus, meg egyáltalán. Szóval, hogy így nem nagyon tudtam szerintem fölfogni se a dolgot, de akkor már szerintem anyukám is elhitte. és itt voltak ilyen izgalmas dolgok, hogy fél éves eljegyzési évfordulón, jaj, előre szaladtam, nem, még januárban, január 5, lucskos, téli, ronda idő. Én meg 5-10 centivel a föld fölött így levegtem. Vizsgai időszak közepe egyébként. Nem tudtam a tankönyvre koncentrálni. Azt se tudom, hogy mentem át a vizsgákon. Tehát pár hónapig én komolyan ilyen szerelmes tüneteket mutattam. És a fél éves eljegyzési évfordulónkon akkor kaptam szivárványt Jézustól. Ha azt hinnénk, hogy csak véletlen volt, a másfél éves évfordulón is kaptunk szivárványt, kaptam szivárványt emlékeztetőül. A három éves kerek évfordulón a Székely János püspök atya jött a mi kis templomunkba szent misét mondani. Szóval Jézus újra és újra ilyen nagyon figyelmesen és gyengéden emlékeztet rá, hogy nem gondolta meg magát. És egyébként hazamentem, még konkrétan azon a január 5-én, és volt egy kis gyűrű, amit kaptam egy rokonunktól, és csak a gyűrű súlyomra volt jó, úgyhogy addig nem tudtam hordani, úgyhogy felvettem, hogy mindenki lássa, hogy foglalt vagyok, ne próbálkozzon, stb. És olyan is volt, hogy elfejtettem lyukasztani az 56-os villamoson, jött a kalauz, leszállított, meg akart volna büntetni, és egy utastárs megy oda hozzá, hogy hagyja, szerelmes. Tehát így messziről lerít róla, hogy nem ezen a bolygón járok. Úgyhogy így röviden ez a hivatásomnak a története, hogy bár én nem erre készültem, de igazából teljesen jól vagyok ezzel, mert amit meséltem, hogy eltűntek a félelmeim, azt elfejtettem mondani, hogy egy mély bizonyosságérzetet kaptam helyette, hogy ez az én utam, nekem ez így lesz jó, ez tesz boldog. És ez a bizonyosságérzet, ez igazából szinte azóta megvan, pedig nem most történt. És a másik, hogy szerelmesnek érzem magam, az pedig hullámzó. Tehát hol érzem, hol nem érzem, de még mostanában is néha meglep valami nagy figyelmességgel. Szóval kiszámítani nem lehet. Tehát amikor számítok rá, akkor nem, de egyébként szokott meglepetéseket szerezni. És hát utána leült, ugye szokták kérdezni, hogy kerültem a Szent Ferenc kisnővérei közösségbe, mert ezt is elfejtettem mondani, Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből jöttem, és úgy kerültem hozzájuk, hogy leültem a Google elé, és bepötyögtem, hogy milyen ferences női közösségek vannak, és akkor megnézegettem a honlapokat, és így ők voltak így nagyon szimpatikusak, fiatalosak, tehát nem egy kiöregedő, mindjárt meghal mindenki rend volt, hanem olyan élettel teli. És van egy ilyen jelmondatunk, jeligénk, hogy a szemlélődésből és a testvériségből fakadó evangelizáció. Ezt csináljuk mi, vagyis imádkozunk. Rendszerváltozás után nem sokkal alapult ez a kis közösség, tehát viszonylag újnak mondható, a karizmatikus megújulásnak is a tagja, és így aztán egy születő közösség számtalan nehézségével találkozunk, mely szerint a nővérek így mindent is akarnak egyszerre. Egyszer akarnak szemlélődők lenni, tehát mondjuk az összes zsolozsmát, és rengeteget imádkozunk, és mise is, meg szentségimádás, meg mindent is. És mellette evangelizálni is akarunk. Szóval, hogy hát ez 30, hogy van? 35, igen. Mert 90-ben hivatalosan 90-ben lettünk elfogadva, tehát 35. éve hát így alakulunk, igazából. Így tudnám röviden összefoglalni. Minden nap Szent Misén részt veszünk, minden nap van személyes, egy óra kettesben az Úrral. Szeretünk kint imádkozni a természetben is. Ez egyébként az Arlói tóról egy kép. 3 településen van rendházunk, én az Arlóiból jöttem, az Ózd mellett van, de van még Miskolcon és Bükszentkereszten is rendházunk. 17-en vagyunk ebben a 3 házban összesen, ez itt most a teljes létszám. 1 jelöltünk van, ő rajta nem láttok most ilyen rendi ruhát. Ezek meg régebbi képek, itt én vagyok még érdeklődő koromban. A fehér fátyol azok a novíciáink, itt is régebbi képek, úgyhogy a focizós képen is én vagyok rajta. Szeretünk kézműveskedni, nagyon szép gyertyákat szoktak a nővértársaim készíteni, és van is egy ilyen Facebook oldalunk, hogy Kis Nővér Rekreatív, és ott mindenféle festmény, adventi koszorú, mindenféle alkotásunkat, ha eszünkbe jut, akkor megosztunk. Mi mindent csinálunk? Ezzel kapcsolatban van egy hosszú listám, mert hogy az is egy különlegessége a közösségünknek, hogy nem egyféle szolgálatunk van. Tehát nem az van, hogy minden nővér mondjuk hátrányos helyzetűekkel foglalkozik, hanem van, aki hospice-ba haldoklókhoz jár, idősekhez, betegekhez, van, aki Bükszentkereszten vezet egy lelki gyakorlatos házat, van, aki iskolában hitoktat, van, aki falupasztorációban dolgozik, szóval, hogy elég színes, és ez kicsit attól is úgy is változik, hogy kik jönnek. Hát például volt korábban olyan is, hogy fogorvos volt a végzettsége, és akkor fogorvosként praktizált. Ő már sajnos nincs köztünk, szóval ez is a kezdeti 35 évnek az izgalmas dolga, hogy sokan jöttek, mentek, úgyhogy igen. Hát ezt gondoltam így a közösségünkről, Szent Ferenc Kisnőrei holnapját is ajánlom, ha valakit érdekel, hogy milyen az élet ott nálunk az Arlói rendházunkban, ami Borsod megyében, ugye Bózd, az Északkelet Magyarországon van, és én magam egy 10 éve folyamatosan ott lakom, meg plusz 1 év, amit jelöltségben ott töltöttem, illetve ugye 2008-2009-től meg jártam oda, mint érdeklődő. Tehát viszonylag régóta követem figyelemmel, vagy hallgatom a nővérek sztoriait, elmeséléseit, hogy mik történnek arrafele. Úgyhogy így ez most egy ilyen közös tapasztalatunk lesz, tehát olyanokat is fogok mesélni, amit a nővérek meséltek, tehát nem saját élmény, de azért nekem is mondhatjuk, hogy már viszonylag sok saját tapasztalatom is van. Úgyhogy igyekszünk, igen, testvérként Szent Ferenchez méltóan jelen lenni. És az Elfogadlak Alapítvány az, amit a nővérek és civilek közösen alapítottak. Hogy miért? Arra pedig hoztam egy idézetet, de lehet nem fogom az egészet felolvasni, mert hogy 1990 környékén, tehát rendszerváltozáskor, ott több ezer ember lett a gyárbezárás miatt hirtelen munkanélküli. Tehát 90-ben alapult a közösségünk, és az Arlói Rendház 94-ben alapult, és azóta vannak ott nővértársaim. És hiába, lehet, hogy ők is úgy mentek oda, hogy akkor evangelizáljunk, és az örömhír, és Jézus, és Isten, és minden, de hogyha valaki éhezik, vagy megfagyás veszélye van, vagy nincs ruhája, vagy nincs gyógyszere, vagy nincs normális hely, ahol lakjon, akkor nem tudja befogadni nagyon az örömhírt. Tehát azt gondolom, hogy természetes volt az, hogy amikor oda kerültek a nővérek, és szembesültek egy csomó nincs telenséggel, meg szükséghelyzettel, hát szociális munka lett belőle, mondjuk így, hogy a rászorulókon próbáltak segíteni. Emberhez méltóbb életkörülményeket kialakítani. Ehhez mozgósította mindenki a saját ismerőseit, tehát innen, onnan, amonnan, ruhaadományok, koldulás, adjatok már ott a szegény családok, néheznek, fáznak, nem tudom, minden bajuk van. És hát akkor pályázatok, meg mindenféle, szóval szükséges volt igazából, azt hiszem, egy alapítvány létrehozása, hogy mind a támogatásokat, mind a pályázatokat legyen mind keresztül megvalósítani. Azt írtam ide, hogy saját emberi kapcsolatainkat mozgósítván imádság, vagy egyszerűen csak meghallgatni a rászorulókat. Igen ám, de hogy itt annyi sok volt a szükséghelyzet, hogy minden jó szándék ellenére, vagy nem tudom, mellett, szóval mentek sorra tönkre bele. Tehát az egyik 20 évet ott ledolgozó nővértársam, alapítvány vezetése, meg szegények szolgálata, utána úgy kiégett, hogy embert nem bírt már látni, a nővértársa is, hogy ne szóljatok hozzám, ne kérdezzetek semmit, hagyjatok békén. Tehát, hogy ez a folyton jönne a sok szükség, hogy ebbe segíts, abba segíts, abba segíts. Ő úgy fogalmazott, hogy az evangéliumi értékek, mert ugye nem segít egyébként a Szentírás sem, mert Jézus is minden beteget meggyógyít, meg mindenkinek segíts, meg ne fordítsd el, da-da-da-da-da. Tehát, hogy az evangélium se segít egyébként abban, hogy ne égjünk ki. És irigylem Jézust, hogy így tovább tudott menni. Na mindegy, zárójel megint bezárva. Szóval, hogy úgy forgalmazott az a nővértársam, aki 20 év után ottan kiégett, hogy az evangéliumi értékek jönnek minden ablakon, és húzatot kap. Tehát, hogy már nem győzi becsukni az ablakokat, mert emberileg nem bír minden fronton és minden szükséghelyzetben hát helytállni. És ugye akkor még nem volt ez annyira téma, ez a kiégéses dolog, tehát nem folyt a csapból is, hogy vigyázz magadra, önmagadra, idő, ne dolgozz annyit, stb., hanem igen. Aztán másik szomorú következmény még ennek a nagy buzgalomnak, hogy mindenki próbált segíteni, ahol csak tudott, hogy nagyon sok feszültség volt közösségem belül is. Egy konkrét példa, másik nővértársam, nagy arany, jó szív, mindent elhitt, jött a szükséget, szenvedő, ez kell, azt kell, mert mindent elhitt elsőre, ez se biztos, hogy szerencsés, mert nem mindig volt igaz. Hát állítólag volt olyan, hogy ő így kipakolta a spájzot, mert hát amíg van, addig ugye adunk. Ezt is úgy kellett leállítani, hogy nem tudunk mindenkin segíteni, határokat kell szabni. Szóval egy kicsit ilyen feneketlen hordónak tűnt, akár a közösségen belül is, és mint mondtam, ez csak egy szolgálati terület volt a számtalan mellett. Vagy ez, hogy mindig jöttek a Marlóban dolgozó nőrek, hogy még kéne pénz, még kéne ember, stb. És hát olyanokat is, mint jó magam, oda kerülök nagy lelkesen, és hogy így könnyen beszippantja az embert, hogy még. Úgyhogy engem nem hagytak egyébként kimontakozni, mert hogy már előttem ott kiégtek, meg belebetegedtek, meg minden is. Az a község, ez a település, ahol ez az alapítvány működik, ott is voltak feszültségek, hátrányos helyzetűek és a nem hátrányos helyzetűek között. Például, hogy miért csak velük foglalkozunk, miért nem foglalkozunk a kevésbé rászorulókkal. Emögött egyébként én meg tudom hallani a vágyat, hogy szeretnénk belőletek mi is, de hogy igazából a programjaink, a nővéreknek azok nyitottak voltak, tehát, hogy bármilyen származású jöhetett, csak nem jöttek másmilyen származásúak. Aztán feszültségek a segítettek között. Például, ha volt egy lehetőség pályázni, mondjuk 10 családnak tudtunk pályázni disznóra, vagy gyümölcsfár, 10 gyümölcsfára, vagy nem tudom mire, akkor ők megköszönték, a másik 100, meg több 100, az meg haragudott, hogy ő miért nem kap. Tehát viszonylag frissen oda kerülvén, amikor kapok ilyen mondatokat, hogy feljelentem magukat, mert a másiknak adnak, akkor én csak így pislogtam, hogy nem a lopást jelentjük így a rendőrségen, ha elvesznek, az is baj, ha adok. De baj volt, igen. Volt olyan, hogy aláírás gyűjtést kezdeményezett valaki, mert ő nem volt benne a mit tudom én 10 családban, és hogy ők mennek majd a mi főnökünkhöz, a püspökhöz, és ott fognak minket feljelenteni, és akkor így jó. Nagyon hosszan tudnék mesélni, próbálom összeszedni, hogy Hát az alapítványunk tevékenysége szerintem már kezdetektől is a gyerekek mindig jöttek, mindig akartak ott lenni a nővérekkel. És az ő családjaikkal is, hogyha azt láttuk, hogy nagyon nagy a szükség. Tehát egy ilyen tanodaszerűségünk van. Nem vagyunk tanoda, mert szemtelen hátrányát láttuk például, hogy meg kéne ígérni az elején, hogy ugyanaz a 20 gyerek lesz ott az elején, meg a végén. Ezt sajnos nem tudjuk megígérni. Vagy fel kéne mutatni, hogy micsoda nagyokat fejlődtek, ha nincs ott ugyanaz a gyerek. Na mindegy, szóval, hogy nagyon bonyolult dolog tanodának lenni. Úgyhogy nyitott ház modell, dolgoztak ki egyébként Marista testvérek, és ők nagyon sokat segítettek a nővéreknek eleinte. És úgy mostanában is, úgy körülbelül 100-150 fiatal van beiratkozva. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap ennyien ott lennének, hanem összesen mondjuk karácsonykor ennyi név gyűlik össze, hogy ilyen karácsonyi cipősdoboz akciót is szoktunk csinálni. Mostanra, és igazából már az én előttem levő alapítványvezető is már ezt a vonalat próbálta képviselni, hogy nem a szociális irányba, hanem a tanulás irányba próbálnánk segíteni őket, hogy a saját lábukra tudjanak állni. Ebben nagyon nagy segítségünkre van az is, hogy 10 éve van például az, hogy nem csak úgy kapnak segélyt a rászorulók, hanem adóból levonható. És hogy ezek mind ösztönzőek, hogy legyen munkád, helyezkedj el, nem csak feketén, stb. Stb. Tehát, hogy voltak olyan, szerintünk jó intézkedések, amik így segítettek, hogy ne csak segélyből akarjanak megélni. Illetve az is, hogy a környékünkön több ilyen összeszerelő üzem is nyílt, úgyhogy van hova elmenni dolgozni, óriási nagy segítségek ezek, hogy már a munkanélküliség a kezdetekhez képest sokkal kisebb. Viszont én úgy látom, hogy már sokaknak van munkája, és nem annyira nagy a szükség, de akik viszont most nincsen bevételük, azok meg mintha mélyebben lennének valahogy így a szakadékban, vagy így a nehéz helyzetben benne. Szóval ösztöndíjat próbálunk összekoldulni olyan fiataloknak, akik szeretnének tovább tanulni, de mondjuk a családjuk nem tudja őket támogatni. És még ami nagyon fontos, az evangelizáció, és ez az, amiben én azt hiszem hosszú évekig dolgozhattam, hogy kamaszok, akik esetleg már így a kollégáinknak nem annyira fogadtak szót, lemorzsolódók voltak, esetleg már iskolába se jártak, vagy egyszerűen csak jöttek a haverokkal, rendezett körülmények között élő fiatalok is, hogy nekik csináltunk evangelizációt, tehát összehozni őket az Istennel, megérintse őket, és akkor utána már voltak kérdéseik, és lehetett beszélgetni. Nagyon sok horror sztorit tudnék mesélni, de jártam már úgy, hogy nagy lelkesen mesélem, hogy milyen nehéz sorsok vannak, és akkor megijedt egy nővértársam, és már alig mert oda jönni a lóba, mert annyi rém történetet meséltem. És azt is érzem, hogy ha az a vágyam, hogy őket ugyanolyan testvérnek tudjuk látni, akkor nem ez a szerencsés, ha azt hangsúlyozom, hogy milyen nehéz körülmények között jönnek, hanem hogy vannak köztük rendesebbek, meg nem rendesebbek, de ez meg nem, ugye, nem a bőrszíntől függ, vagy a társadalmi, vagy hogy mibe született bele. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt most tennék egy pontot annak a résznek a végére, ahol így próbáltam egy ilyen átfogóbb képet mutatni a munkánkról.
Elhangzott műsorunkban Judit nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rend tagjának elmélkedését hallották, melynek címe Mindnyájan testvérek. Az elmélkedés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.